imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy jöhetünk a kereszthez, ahol megpihenhetünk, és ahol megvallhatjuk, hogy annyiszor mulasztottunk, vétkeztünk egymás ellen, te ellened, és te kész vagy megbocsátani. Köszönjük neked ezt az irgalmasságot, ezt a szeretetet, amely kiárad irántunk. Kérünk, Urunk, hogy mi is hadd tudjunk hasonlóképpen cselekedni. Kérünk, hogy hadd találjuk meg a megbánás helyét, hadd találjuk meg az idejét. Legyünk készek megalázni magunkat egymás előtt és te előtted, hogy ne választanak el ezek bennünket egymástól. Sem közötted és közöttünk, sem pedig egymás között. Köszönjük, hogy ma is tanítani szeretnél. Kérünk, hogy hadd értsük mélyebben a te igédet, te tolmácsold ezt nekünk szent lelked által. Amen. Mai címünk: tolvaj lelkület helyett adakozás. Az Efezus 4.28-at olvasom, ez a vezérigéje a mai tanításunknak. Aki idáig lopott, többé ne lopjon, hanem inkább dolgozzék, hasznos munkát végezzen a kezével, hogy legyen mit adnia a szűkölködőnek. Ahhoz, hogy mélyebben megértsük Isten viszonyát a munkához, még néhány igét elő kellene vennünk. Megint vissza fogunk térni a Biblia kezdő lapjaihoz, ahol Isten igéje a következőket mondja. Egyrészt a teremtés végén az emberről, hiszen rólunk van szó. Olvasom a 1 Mózes 1.26-28. Verseit. Akkor ezt mondta Isten: teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön és a földön csúszó, mászó mindenféle állaton. Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére. Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtette. Férfiúvá és asszonyá teremtette őket. Megáldotta őket Isten, és ezt mondta nekik: szaporodjatok és sokasodjatok, töltsétek be a földet, és hajtsátok uralmatok alá. Ide tartozik azonban még néhány vers, amelyik az ember és a munka, illetve Isten és a munka viszonyát is kifejezi. A 2. rész 3. versében olvassuk: ezután megáldotta Isten a 7. napot és megszentelte, mivel azon nyugodott meg minden munkája után. A 15. versben pedig: fogta az Úristen az embert, és az Éden kertjébe helyezte, hogy művelje és őrizze azt. Ezekből az igékből látszik, hogy Istennek alaptermészete az, hogy munkálkodik. A másik, hogy az ember alaptermészete, hogy Isten képére és hasonlatosságára teremtetett. Ergo, ebből következik, hogyha mi Istenhez hasonlítunk, akkor nekünk is feladatunk a munka. És a munkához való viszonyunk is akkor helyes, hogyha az Isten munkához való viszonyát nézzük. Azonban tudjuk azt, hogy az Édenkertben nem csak az embernek a tudatos gondolkodása, illetve a beszéde változott meg a bűneset kapcsán. Érdemes azt a néhány mondatot is hozzávennünk, amelyikben megértjük, hogy miért van annyi tévedés a munkával kapcsolatban a mai világban. Az embernek ezt mondta Isten, miután számon kéri őt a gyümölcs fogyasztása miatt: mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, melyről parancsoltam, hogy ne egyél, átkozott legyen a föld te miattad. Fáradtságos munkával élj belőle életed minden napján. Tövist és bogácskórót teremjen neked, s a mező füvét egyed. Arcod verítékével egyed kenyeredet, míg nem visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. Tehát azt kell látnunk, hogy Isten egy tevékeny Isten. És akkor, amikor abban lelte kedvét, hogy létrehozta az embert, ugye a hét elején a beszédről, és arról beszéltünk, hogy hogyan teremtette meg Isten, az embert ide helyezte a látható és láthatatlan világ határára, a háta mögött levő ábrán továbbra is szemmel követhető, és adott neki egy ruhot, egy lelket, amelyik által képes megérteni az isteni dolgokat, és azt képes valamilyen módon megfogalmazni, átértelmezni, tervszerűen viselkedni. A hét elején tehát a gondolkodó, tervszerű emberről volt szó, most pedig a cselekvő emberről kell beszélnünk, így könnyebben megértjük azt, hogy a cselekedeteink és a gondolataink között bizony van egy nagyon szoros összefüggés. Ahogy az előbb mondtam, Isten munkának tekintette a teremtést. És azt is láttuk, hogy ő is megpihent, amikor a munkáját bevégezte, és mi történik? Látta, hogy mindaz, amit korábban tett, az jó. Tehát a hetedik nap az egy, ez egy bátorítás számunkra is, hogy Isten úgy készítette el a munkát, hogy van egy pihenőnap, amikor vele közösséget gyakorolhatunk, amikor megpihenhetünk, és az addig elvégzett munkát objektíven értékelhetjük, végre kívül kerülünk a munkának a kényszerén, és élvezhetjük azt, hogy van egy olyan napunk, amikor megpihenünk, és valami mással foglalkozunk, ami nem tesz rabjává a munkának bennünket. A munkavégzés képessége egy különleges csoda. Arra gondoltam, hogy máshonnan tudunk az igéből arról, hogy Isten angyalok egész seregét tartja szolgálatában, és hogy ez a láthatatlan sereg képes beavatkozni akár a látható világban is. Hiszen leír Isten igéje olyan történetet, amikor az angyalok megjelennek egy ütközetnél, és a kis seregű Izrael egy óriási nagy tömeggel szemben győzelmet arad. Ugyanígy Istennek, hogyha kedve telt volna, akkor minden munkát elvégeztethetne az egyébként láthatatlan angyalokkal, de ő neki volt arra gondolata, hogy milyen jó volna egy anyagi eszközt létrehozni, egy embert, amelyik képes nem csak megérteni az Isten fenséges dolgait, hanem a két kezével, a maga adottságaival átalakítja a világot maga körül. A munkavégzés képessége az emberi testnek a csodája, az, hogy az izmaink végrehajtják azt a cselekvést, amit a gondolataink egy cselekvéssornak gondolnak. Valamelyik nap itt Krisztina említette a teniszt, végig kellene gondolnunk, hogy mi történik a teniszezés során. 28 méteres a pálya, egy harmad másodperc alatt teszi meg egy adogatásnál 280 vagy akár 310 km/órás sebességgel a labda azt a távolságot. Az egy harmad másodperc alatt mi történik? Elindítja az adogató, már repül a másik ellenfél felé a labda, miközben ő a szemében látja annak a sebességét, az ívét, hogy hol fog földet érni, a visszapattanásnak a sebességéből és irányából következtet arra, hogy mikor fog körülbelül hozzáérni, közben egy ballisztikus pályát számol, számol a perdületével, mert a perdület befolyásolja az ívét ennek az esésnek. Ha fölfelé pörög a labda, akkor emelkedik, hogyha lefelé, akkor süllyed az elpattanás után. És eközben kidolgoz az agy egy másik mozdulatot, amivel az ütőt rávezeti a labdára, amelyik 300-zal jön feléje. Egy harmad másodperc alatt. Hány millió számításnak kell végbe mennie az emberi agyban ahhoz, hogy ez pontosan odaérkezzen akkora erővel, hogy vissza tudja adni az adogatást. És figyeljétek meg a gyerekeiteket, akik közül most néhányan járni tanulnak. Ahhoz, hogy az ember a két lábán megálljon, hány millió apró mozdulatnak kell a helyére kerülnie és érzésnek ahhoz, hogy állni tudjon, és majd őbeülök lesznek a wimbledoni bajnokok. Mennyi mindent alkothatott az ember úgy, hogy Isten az izmoknak az erejét rájuk bízta, és át tudja alakítani a környezetét. Számba se tudnánk venni. A turisztika tulajdonképpen ebből él, hogy zarándokolunk a piramisokhoz, az Eiffel-toronyhoz, Mexikóba, és így tovább. Mindenütt azt nézzük, hogy az ember mi mindent épített. És hétköznap is igénybe veszük ezeket, akár az autópályákat, vagy a szimplon alagutat, vagy bármit. Ezek mind az emberi munkának a termékei, amelyeket az Isten arra teremtett bennünket, hogy átalakítsuk ilyen módon a környezetünket, és ez hasznos és jó legyen számunkra. Ezzel szemben viszont egyre gyakrabban találkozunk azzal a világi szemlélettel, hogy a munka átok. És ezt szeretném eloszlatni. Az ige nem úgy szólt, hogy a munka átok, hanem úgy szólt, hogy a földet átkozta meg az ember engedetlensége miatt Isten. És ebben a, és miközben mi munkát végzünk, amelyik egyébként áldás az ember számára, aközben le kell küzdenünk azokat a nehézségeket, amit egy átkozott világ okoz nekünk. Hogyha elvetjük a magot, akkor nem csak a búza meg a gabona fog kikelni, hanem mellette a gyomok is, amik esetenként megfojtatják a jó magvetést. Amikor gyümölcsfát ültetsz, akkor nem csak az erőteljes és jól növekvő, szép termő ág fog megeredni, hanem lesznek rajta vadhajtások, amiket időnkről időre le kell vágni, hogy több gyümölcsöt teremjen. És így tovább. Isten tehát megtisztel bennünket a munkával. Tulajdonképpen részesei vagyunk az ő teremtő munkájának. Mert az az ige, amit Isten kezdetben elkurjantott, a tohóba-bohóba, a semmibe, amiből előállt a világ, ez az ige ma is működik. Lehet úgy is megfogalmazni, hogy a világegyetem tágul, de meg működik úgy is, hogy a mi személyes életünkben is felnövekszünk, ébredünk, tesszük a dolgunkat, elvégezzük a mi dolgunk, és közben a gyermekeinket is fölneveljük, és így tovább. És ezek mind a mi erőfeszítéseinket igénylik, mert Isten fel akar bennünket használni fizikai módon is az ő céljaira, és ilyen módon részesei lehetünk az ő alkotó munkájának. Tudatában kell lennünk annak, hogy az, hogy műveli az ember a világot, ez egy feladat, ezt Isten mondta. Művelje és őrizze azt. Az, hogy műveljük, ez egy sokrétű dolog, amire az ember önmagában nem képes. Ahhoz, hogy ebben a világban valóban célszerűen és jól működjünk, és a világnak a javait jól használjuk, ahhoz meg kell ismernünk, kell tanulnunk. El kell sajátítanunk egy gyakorlatot, gondoljon mindenki a saját szakmájára, hogyan kell abban az alapdologokat. Én emlékszem, mikor a repülőgépszerelést tanultam, 3 hétig kalapácsot reszeltünk. Végén mekkora hólyagok voltak a tenyerünkön, de már a végén tudtuk, hogy körülbelül mekkora elő kell ahhoz, hogy a vasat lereszeljük, és hogy mekkora elő kell ahhoz, hogy ha kalapáljuk, akkor merre felé fog görbülni. Hát aztán ezzel fölhagytam, úgyhogy most valami mást csinálok. Tehát meg kell ismernünk a rendelkezésre álló világot, annak a működését, és rendeltetésnek megfelelően kell használnunk. Nagyon sok olyan dolgot látunk a világban, amikor valamit nem rendeltetésének megfelelően használunk. És az a tapasztalatom, hogy egyre ritkábban ütközünk meg rajta. Gyerekeinknél azt látjuk, hogy a csúszda, amelyik ugye nevéből adódóan csúszásra kell, hogy készüljön, azt ők általában szemből szokták igénybe venni, mert a sokkal nagyobb kihívás a csúszdán fölfelé menni, a csúszós részen, mint azon lecsúszni. De a felnőttek is csinálnak más hasonlókat, például autóval bontatnak szánkót, meg ehhez hasonlók, ezek nem rendeltetésszerű használat, és ez értelemszerűen előbb-utóbb valamilyen balesetet okoz. Aztán olvassuk azt, hogy a bűneset óta verítékkel végezzük, azaz van egy ellenállása a munkának velünk szemben, elfogy az erőnk bele, és időnként elkeseredünk, mert beindítjuk a számítógépet, és nem működik, és kint ül 20 beteg, amelyik azt várja, hogy én meggyógyítsam, de ha nincs dokumentáció, ha nincs receptírás, ha nincs diagnózis, ha nincs beavatkozás, akkor nincs betegellátás, és akkor mindenki ideges. Egyszerűen egy olyan világban vagyunk, amiben a sátán jelen van, és megakadályozza a mi munkánkat, és megakadályozza, azt gondolja, Isten munkáját. De végül is azt gondolom, hogy Isten munkáját teljesen megakadályozni nem lehet. Az ember tulajdonképpen a munka ellen lázad többféle módon. Figyeljük meg, hogy a Facebookon például hétfő előtt mennyi szomorkás majomka jelenik meg, hogy szörnyű, már megint hétfő van, hétvége előtt pedig már szerdától újongás, hogy már látom a hétvégét, meg ehhez hasonló. Ez az embernek egy rossz hozzáállása a munkához. Isten nem azt akarja, hogy számunkra átok is legyen a munka, nem azt akarja, hogy mi lázadjunk ez ellen, hanem hogy mi jól végezhessük a munkánkat. Azt írja Isten igéje, hogy a rossz kedvel, a hűtlenül végzett munka az átkozott. Átkozott az, aki az Úr dolgát hanyagul végzi. Ugyanakkor ma is tudunk arról, hogy a világ felfedezte a világi pszichológián keresztül, hogy az önfeledten és örömmel dolgozó ember az egy különleges állapotban van. Magyar pszichológusnak a felfedezése, Csíkszentmihályi Mihályé, az úgynevezett flow állapot, amikor az ember munka közben átéli azt, hogy milyen jó dolgozni. Tudom a munkámnak a paramétereit, tudom, hogy hogyan kell megcsinálni, örömmel csinálom, jól érzem magam benne, alkotó munkát végzek, és ebben teljessé válik az örömem. Egy belső örömet él át, és ez motiváltá teszi, látja saját magát, mint aki valamiben kompetens, képes megcsinálni, és amellett egy újat hoz létre, amelyik utána mások számára is, és az ő számára is nagyszerű, akár élményként, akár pedig mint termék. Tehát a világ is felfedezte ezt, Isten ezt szeretné, hogy mi flow-val, abban az áramlásban, abban a jó érzésben tudjuk a munkánkat végezni, és ilyen módon mi magunk is örömhöz jussunk, és az Isten által elkészített teljességet ilyen módon is átéljük. Ez persze azt feltételezi, hogy magas szinten kell művelnünk a szakmánkat, el kell sajátítanunk az ismereteket, be kell fektetnünk a tanulásba. Ugye, és itt megint munkáról van szó. A tanulás és munka. Meg kell tanulniuk a gyerekeinknek is tanulni. Meg kell tanulniuk minél hamarabb, kicsi gyermekkorban, nem csak a mozgásnak az alapelemeit, hanem a munkának az alapelemeit. Rakodjon el maga után, a saját szobájában játék után. Ez már egy olyan feladat, amelyiket ő egy bizonyos idő után el tud végezni. Amíg nem, addig az ölünkbe vesszük, és segítünk neki, és csináljuk vele együtt. Ő is elfárad benne, még kétszer annyira, de a mozdulatok benne lesznek előbb-utóbb a kezében, a lábában, és a környezete iránti igényesség utána rá fogja őt is ébreszteni arra, hogy ezt el kell végeznie. A tanulás is, ahogyan a gyermekeink hozzáállnak a tanuláshoz, általában a fiúk azok körülbelül a 11-12. Osztályban ébrednek fel, hogy lehet tanulni is. A lányok ennél sokkal koncepciózusabban, tudatosabban készülnek a tanulásra, de azért mind a kettő nem eljut az egyetemekig, és a főiskolákig, és a különböző szakmákig, és elsajátítja mindazt, ami kell. De jó az, hogyha a gyerekeink minél hamarabb megismerkednek a munkával. Nem jó az, hogyha hozzászoknak a semmittevéshez. A gyerekek számára a munka is értelmet jelent. Én emlékszem rá, hogy én mindig olyan munkát kerestem a nagyanyám udvarában, aminek valami értelme van. Az ember fölvágott 10 tuskót, ami ott hevert a fészernek a sarkában, akkor már jó érzése volt, mert az a 10 tuskó aprófa volt, és azzal bármikor begyújthatott a nagyanyám. Ő már 70 évesen nem hasogatta fel olyan könnyen azt, és én is átéltem, hogy valamit sikerült mozdítanom rajta. Bátorítsuk a gyermekeinket erre, menjenek el nyári munkára, próbálják ki magukat, szerezzenek kompetenciát. Én emlékszem, hogy nekem milyen öröm volt, amikor táviratos postásként Ilona napon augusztus 20-ával volt együtt, és az ilyen gyorspostás feladványokat, táviratokat kézbesítettem, és akkor egy napon a biciklim 1/12-ét megkerestem. És utána meg is tudtam azt a Csepel biciklit venni, amivel utána udvarolni jártam a feleségem munkahelyére, és ma is megvan. Tehát visszatérve, a feleségem is és a bicikli is, igen, így helyes. Tehát Isten azt szeretné, hogyha magas szinten tudnánk művelni a munkánkat, és ezt a munkát iránta való hálával végeznénk. A munka nélküli élet céltalan élet. Mik a következményei? Általában a depresszió és az öngyilkosság a munkanélküliek között szignifikánsan, azaz meghatározottan magasabb. Sokkal gyakrabban fordul elő deviáns magatartás, önsorsrontás, rombolás azokban a környezetekben, ahol nincsen munka, vagy az embereket nem tudják rávenni arra, hogy dolgozzanak a saját környezetükért, azok lepusztulnak, és ott rossz az életközeg is, nem szívesen mennek oda. Ezek az úgynevezett slum övezetek, amikben az emberi életnek a kulturális feltételei olyannyira alászállnak, hogy egy idő után már senki sem hajlandó ott lakni. Aztán tudatosulnia kell bennünk annak, hogy az erőnk véges. Nem élhetünk vissza a munkaképességünkkel. Én tudom, hogy mit jelent a 168 órás hétből 80-at a munkahelyen tölteni. Azt gondolom, hogy a gyertyaégetés a két végéről az hosszabb távon maradandó egészségkárosodást okoz. Én nagyon hálás vagyok Istennek, hogy kiemelt ebből a fajta munkamániából, illetve ebből a fajta feszültségből. Ismeretes mindannyiunk számára az úgynevezett workaholic jelenség, amikor valaki azért tölt több időt a munkájában, mert legalább addig sem kell másra gondolnia, és így mégis nagyon hasznosnak érzi magát, csak közben sosincs ideje regenerálódni, nem tud visszatérni önmagához, nem tud magára időt tölteni, nem tudja rendezni a világgal, a környező emberekkel a viszonyait, és ezáltal kicsit társadalmon kívülivé válik, és sokkal sebezhetőbb lesz az idegrendszere is, végül is ez szintén egy visszaélés az embernek a lehetőségeivel. Már az elején beszéltem a hetedik nap megszenteléséről, hogy ez az időszak azon kívül, hogy Istennel közösséget gyakorolhatunk, a munkaerőnk megújulására is van, és arra, hogy egy kicsit kívül helyezkedünk a munkán, és megítélhetjük, objektívebben láthatjuk, és mi is egy kicsit hasonlóan járhatunk, mint Isten, hogy visszatekintve a munkára megállapíthatjuk, hogy mi szép és jó van benne, meg azt is, hogy mi az, amin kellene változtatni. Nem szoktuk könnyen tudomásul venni, hogy a jó dolgok mögött nagyon sok munka van. A legjobban működő drága dolgok, a minőségi termékek, az úgynevezett brandek, amelyeket azért veszünk meg és azért keresünk, mert tudjuk, hogy igényes maga az elkészítésük, megérik az árukat, mert megbízhatóak, mert szépek, mert esztétikusak, mert jól működnek, és hosszú ideig ki fognak tartani. Nos, ezek mögött rengeteg szellemi és fizikai munka van. Azért drága, mert nagy az a munkabefektetés, ami mögötte van. Mégis az az érzésem, hogy sokan olcsón szeretnének brendekhez jutni. Ilyen nincsen. Ha munkát nem fektetünk be, akkor abból sosem lesz brand. Hogyha a munkát nem fektetjük be a saját életünkbe, abból nem lesz minőségi változás, nem lesz olyan, ami által megbízható alapot nyer az életünk, az életünknek minden területe. A jó házasság és a családi élet is befektetéseket kíván. Élő munka igénye van. Ha az ember belegondol abba, hogy a pelenkák számát, amit a gyerekeink után kidobunk, hogy amögött mennyi munka van, csak annyi, hogy tisztába tesszük a gyerekeinket. De ezen kívül még mennyi mindent csinálunk. Naponta csutakoljuk őket, öltöztetjük őket, mosunk rájuk, beszélgetünk velük, játszunk velük, és így tovább. Ez egy masszív munkabefektetés. Valaki kiszámolta néhány évvel ezelőtt, hogy egy gyermeknek a felnevelése mennyi pénzbe kerül, amiben csak a ráfordításokat számolta bele, tehát az élő munkaigényt nem. Azt mondta, hogy körülbelül a 20 év alatt 14 millió forintot fektetünk egy gyerekbe. Tehát akinek van 4-5 gyereke, az multimillió most, már lehet, hogy túl van a 100 millión. Az a kérdés, hogy mi valóban úgy tekintünk-e rájuk, mint az Istentől ránk bízott jó befektetésre, amelyiket nem eszi meg a rozsda, és nem megy tönkre olyan módon, nem lopják el jó esetben, hanem valóban az a befektetés, amit mi élő munkában szellemileg áldozatvállalással a gyermekeinkbe teszünk, illetve a házasságunkba, az vissza fogja tükrözni annak a jóléte, vissza fogja tükrözni az Istennek az áldását. És azt gondolom, hogy ez mások számára is kívánatos. Ott, ahol jól nevelt, köszönni tudó gyerekek vannak, az feltűnő, hogy ezek a gyerekek másak, mint a többi. Ezek nem rúgják az udvarba a bőrt, és nem hangoskodnak, és nem káromkodnak. Ezekben a gyerekekben valami más van. Mert a mögött valakinek a befektetése van, aki törődött velük, és a nevelésükre odafigyelt. Tehát ilyen módon kellene megközelítenünk a munkát. Isten azt szeretné, hogyha a mi munkánk eredményes volna, jó volna, ha mi örömet lelnénk a munkában, és akkor ő hozzáad egy olyan értéket, ugye ez a hozzáadott érték, amitért nem dolgoztunk meg. Ez az áldás. Amikor azt látod, hogy te dolgoztál, megtetted, ami a magadé, de sokkal több, mint amire én eredetileg számítottam. Ez az áldás. Ez meg aztán végképp a világ számára egy különlegesség, hogy ő annyit költött erre, arra, amarra, és mégsem tartott, ahol te. Hát igen, tudomásul kell vennünk, hogy Isten annak adja az áldást, akik hozzá hűségesek, és akik az ő útmutatása szerint cselekszenek. A másik nagy feladatunk ugye a művelés mellett az őrzés. Ez azt jelenti, hogy annak a teremtett világnak, amit Isten ránk bízott, annak vannak ellenségei. Lesznek olyanok a sátán megbízatásából, akik meg fogják támadni ezt az ökoszisztémát, amelyik megpróbálja megakadályozni, hogy mi munkát végezzünk, hogy mi örömet leljünk a munkában, elhordja a munkaeszközeinket. Sokszor a gyerekeinket vesszük észre, amikor még abban a korban vannak, hogy a colstokom, a kis kalapácsom, a csavarhúzom, ez az amaz eltűnt, és utána keresnem kell. Ott van az ellenség, jelen van, és más módon is jelen van, és őrzést igényel, mert nagyon sokan elpazarolják a közös kincseinket. Gondoljunk a hulladékhegyekre. Az Atlanti óceánban vannak olyan területek, ahol 23 kilométeren keresztül, ide Siófok 23 kilométer, ha jól tudom, 23 kilométeren keresztül PET palackokban haladhat a hajó. Tehát minden oldalról 20 kilométer távolságban csak PET palackok vannak, sokszor nem is egy rétegben, hanem többen, mert olyan az enger áramlás, hogy oda sodorja őket össze meg a szél. Mikorra fog az lebomlani? Mit teszünk ellene? Én egy idő után meguntam otthon azt, hogy a PET palackokat hajtogatom, recsegek, ropogok reggelenként, mert természetesen a gyerekeink kiürítették, és ott hagyták a pulton, ami utána fölborult, zajt csapott, és így tovább, ebből elegem lett. Van az utcánkban egy szikvizes, és van 6 palack szódás üvegünk. Azóta a PET palackoknak a száma az a 100 000 részére csökkent. Időnként azért van olyan, amikor az ember vesz valami ilyesmit, de tanácsolom a testvéreknek is, hogy a saját környezetükben gondolják át, hogy milyen módon tudjuk idézőjelben az ökológiai lábnyomunkat csökkenteni, mert ez hosszabb távon a gyerekeink életét fogja károsan befolyásolni. Egyáltalán átadjuk-e a gyerekeinknek azokat az őrzésre vonatkozó intéseket, amiket nekik is meg kell tenniük. Kapcsold le a villanyt magad után, ha kijössz a szobából. Zárd el a csapot, hogyha éppen nem mosakszol. Ott van vele a telefon a fürdőszobában, beszélget, és közben folyik a meleg víz. Ugye ismerős ez a helyzet. Tehát ugyanakkor tudjuk azt, hogy Isten felelősséggel van a környezet iránt. Hogyha Izrael törvényeit összehasonlítjuk a korszaknak a más törvényeivel, akkor például egy ilyen feltűnhet nekünk, hogy azt mondta Isten az éppen honfoglaló csapatnak, hogy amikor bemész arra a földre, ahol leszel, akkor ne vágd ki a gyümölcsfákat, hanem egy meghatározott ideig tekintsd tisztátalannak, de utána mesd meg, és utána használd. És benne van, hogy olyan fák gyümölcseit fogod enni, amelyeket nem te ültettél. Ez azt jelenti, hogy a természetes környezet, ahova Isten bennünket telepít, az a mi felelősségünk. Nekünk kell ápolnunk, karbantartanunk és termőképesen megtartani. Ezzel szemben tudjuk, hogy a rómaiak Kartágót sóval felszórták. Tehát Isten megkülönböztetett módon viseltetik ezekben a dolgokban is, és azt szeretné, hogyha mi is felelősen viseltetnénk a ránk bízott természeti környezet iránt. Az előbb azt mondtam, hogy Isten a munka örömét adja, és a munkán túl egy ráadást ad az őt félők számára, ez az áldás. És előttünk lehet Ábelnek a képe, aki vitt Istennek a megtermelt javakból, abból a pluszból, abból a nagyszerűen átélt gazdagságból, amit Isten számára elkészített. És az az oltár, amelyiken feláldozta azt a bárányt, arról a füst felszállt Istenhez, és Isten örömét lelte abban, hogy áldozatot hozott Ábel, amiben az iránta való szeretetét, tiszteletét és megbecsülését akarta kifejezni. Tehát a munkához tartozik hozzá az az áldozat is, amit nem a feleslegenkből, hanem a munkánkból fogunk elkészíteni, és Isten számára felkínálni, mint amit ő használhat fel a saját céljaira. És tudjuk azt, hogy a későbbiekben a törvénybe is beemelik ezt, és a tizedről, illetve a különböző dolgok tizedéről és a hálaáldozatokról külön fejezetek vannak Mózesnek a könyveiben, amelyeket minden izraelitának meg kellett tartani. Ezzel szemben azt látjuk, hogy keresztény körökben is ismeretlen a hálaáldozat fogalma. Sok gyülekezet szenved attól, hogy pár száz forintok potyognak a persejbe, mert a hívek nem érzik felelősségüknek, hogy hálaáldozatot hozzanak az Úrnak. És természetesen most csak a pekuniális, a pénzügyi dolgokat mondom, de nem gondolunk arra, hogy vannak nekünk egyéb javaink is, amelyek lehet, hogy nem termelő javak, hanem olyan javaink, amelyek nekünk vannak, másnak meg nincsenek. Van-e például tizede a nyaralódnak? Én nekem nagyon kedves az, hogy volt olyan keresztény testvérem, amikor még kicsi gyermekeim voltak, és kölcsön adta a nyaralóját egy hétre, és élvezhettük annak minden áldását, és elrejtőzhettünk ott egy picit, és megújulhattunk. Nagyon hálás vagyok Isten iránt, hogy őt indította arra, hogy megoszta ezt. Aztán ott van az autónk. Szolgál-e az Istennek? Volt egy belvárosi közösség, ahova a Duna túlsó partjáról járt egy mozgássérült, és miközben a fiatal testvérek a kabátba öltözött mozgássérültet tolták át a Lánchídon, a kedves testvér a Mercedes elektromos ablakát letekerve integetett nekik, és mondta nekik, hogy tiszteletre méltó szolgálat, és továbbhajtott. Tehát gondoljunk ezekre a dolgokra, mi a mi hálaáldozatunk Isten iránt? Hogyan fejezzük ezt ki? Van-e hálaáldozatunk, ami mondjuk az éves szabadságunkból telik? Akár úgy, hogy szolgálunk egy csendes héten, akár úgy, hogy részt veszünk egy csendes héten, az inkább a hetedik nap megszentelése, az 52-ből legalább egy hetet töltsünk Isten közelébe. És így tovább gondoljuk végig, hogy a ránk bízott javak, azok valóban olyan gazdái vagyunk-e, és olyan hálaadással élünk Istennel szemben, ami visszatükröződik az, hogy mi Istenhez tartozunk, és a szívünk teljességéből adunk. Egy kedves hívő testvér kérdezte meg egyszer egy bibliaórán, hogy a tized az mennyi? És hát mondták, hogy hát ez viszonylag egyszerű, ugye, mert mindennek a 10%-át kell venni. De hát, hogy akkor ez most micsoda, hogy akkor ezt mindenből kell? És hát erre azt válaszolta a kedves testvér, hogy ezen felül annyit adsz, amennyit akarsz. Tehát van-e tizede a szabadságomnak, az autómnak, a nyaralómnak, az időmnek, amit Isten céljaira fordítok, ami az én hálaáldozatom iránta. És Isten nem fogja rajtunk megkeresni, nem fogja azt mondani, hogy te gonosz és rossz gyerek vagy, mert ezt megtagadott tőlem, de megrövidítjük saját magunkat, mert azt a fajta hálát nem fogjuk tudni átérezni vele szemben, ami pedig őt illetné. Ugyanúgy, ahogy a munkában, hogyha az Istentől kapott munka örömét nem éljük át, akkor az csak favágás marad, egy napi robot, aminek meg kell felelni, ugyanígy a hálaáldozatunk is olyan lesz, mint Káiné, hogyha nem ezzel az örömmel tudunk elé menni. Tudjuk, hogy Isten odafigyel egyébként az adományokra, például Éli családjáról feljegyzi azt, hogy megítélte Isten azt, hogy visszaéltek a megszentelt javakkal. Elvették az Istennek hálóáldozatot hozóknak a javaiból azt, amit ők gondoltak, Isten ezért megítélte Élit, és el is vette tőle a papi küldetését, illetve egy nagyon súlyos jóslat és az egész házára vonatkozó következménnyel kellett élnie. Tehát Istennek gondja van ezekre is, hogy megkeresse azokat, akik visszaélnek az Isten számára elkészített javaknak a nem megfelelő kezelésével, de ez minket nem ment fel. Azt olvassuk ebben az esetben, hogy megutálták az Úrnak hozott áldozatot, mert hanyagul és hűtlenül kezelték az Istennek szentelt dolgokat. De ez nem mentette fel Izraelt az alól, hogy neki akkor is feladata és kötelessége odahozni ezeket az áldozatokat. Térjünk egy másik témára, ami szintén az igénkkel kapcsolatos. Ugye eddig a munkáról és ennek a ráadásáról és a hálaáldozatról beszéltünk, de mi van akkor, hogyha valaki elsajátítja a munkánknak a gyümölcsét? Ugye ez a lopás és minősített esete a rablás, hogy a lopásnál csak titokban valaki elveszi másnak a javait. Nem veszem észre, csak egy idő után konstatálom, hogy nincs ott, amit oda tettem. A rablás az ennél sokkal durvább, mert ott rá kényszeríti, hogy adja oda azt a javamat, ami a zsebemben van, vagy az autómat, vagy egyebet. Ott nyílt erőszakkal lép fel, fenyegetéssel, valamivel szemben. Tehát a lopás az Isten igéje szerint bűn, mert megfosztok valakit a munkájának a gyümölcsétől, amit egyébként őt illetné. Nem az a baj, hogy csak a gyümölcstől fosztja meg, hanem nagyon sokszor a munkaeszközét veszi például el, és ezzel kiszolgáltatott helyzetbe hozza. Nem csak azt, akitől lop, hanem esetleg az egész családját. Mondanom se kell, hogyha mondjuk valaki méhészettel foglalkozik, és elviszik a kaptárait, az lehet, hogy egy egész életre tönkreteszi, és az a szülő az esetleg nem fogja tudni a gyerekét tanítatni, vagy évekig nem heveri ki ezt az anyagi kárt. Ez csak egy villanás ebből a kérdésből. Ez az ige egyébként, amit felolvastunk, az első kis mikrobuszunknak az ablakában díszelget hosszú ideig, hogy aki lopni szokott, többé ne lopjon, hanem dolgozzék két kezével, hogy legyen mit adni a szűkölködőnek. És ennek az volt az apropója, hogy egyszer készültünk Nagybörzsönybe a szokásos családos csendeshetünkre, és este már bekészítettük a kis gyereküléseket, 4 gyermekből 2 még ilyen gyerekülésben ülő volt, és reggel tapasztaltam, hogy felfeszítették az autót, és az egyik gyerekülést elvitték belőle. Szerencsére Isten gondoskodott arról, hogy kaptunk helyette egy másikat, de minden esetre azt megfigyeltük, hogy valahányszor az ember az Istennek való szolgálatra, vagy az Isten ügyében készülődik valahova, akkor a sátán fokozottan támad, és az ilyen dolgok akkor szoktak előfordulni, amikor meg akarja zavarni seregeinket, amelyek éppen ellene indulnak harcba. Úgyhogy legyünk fölkészülve, hogyha valami jót akarunk, vagy lelkit, akkor arra lesznek támadások is, de ne rettenjünk meg, Isten jelen van, és látja ezeket a támadásokat, és vagy meghiúsítja, vagy megoldja a saját gazdagságából. Meg kell hallani, hogy szinte nincsen közöttünk olyan, aki valamilyen módon valamit ne lopott volna. Ugyanakkor tudom azt, hogy az újjászületett ember, aki Istennel kapcsolatba kerül, az egy idő után átérzi azt, hogy őt égetik a lopott holmik. És nem volt idegen tőlem felfedezni azt, ami Mikeásnál így szól, hogy a tolvaj az Isten átkát hordozza, és a háza is, és a lopott gerendák és a lopott kövek hozzám kiáltanak, és én bemegyek ahhoz, és megkeresem rajta. És emlékszem rá, hogy amikor hitre jutottam, akkor volt egy takaró az ágynemű tartomban, amelyik egyre szúrósabb volt. Tulajdonképpen, mikor vitorlázó repülő voltam, akkor az MHS-nek az egyik repülőterén repültünk, ahol kis faházakban laktunk, és nagyon jó minőségű takarók voltak ott, és otthon volt egy rongyos, rossz takaróm, amit már nagyon utáltam. Nem loptam én el, csak kicseréltem. Mert hogy ez így praktikus, ott úgyis csak alkalmanként vannak kint emberek, nekem viszont minden nap szükségem van egy jó takaróra. És a hitre jutásom után nagyon, nagyon nem tetszett ez, és akkor egyszer Mártival beszélgettünk erről, és külön azért kilátogattunk a reptérre, hogy kivigyem ezt a takarót, és megszabaduljak tőle. Úgyhogy ha benned is van egy ilyen indítás, hogy otthon mindenféle gerendák, kövek, szerszámok, takarók, stb. Vannak, amiket nem tisztességes úton kerültek a házadba, akkor engedjél ennek a kísértésnek, és vidd vissza oda, ahonnan elloptad. Annál is inkább, mert Isten igéje kifejezetten azt mondja, hogy akiről kiderül, hogy lopott valamit, az kártérítéssel tartozik. Egyszerű dolgoknál kétszeres a kártérítés, de ha valaki már bárányt lopott, amelyik meg gyapja van, báránya van, stb., akkor már háromszoros vagy négyszeres. Ha ökröt lop, akkor ötszörös, mert az ugye igásbarom is, tehát az többféle dologra igénybe lehet venni. Tehát gondoljuk ezeket meg. Emlékezzünk vissza a Zákeusra, akit Jézus nem bátorított különösebben, hogy légy szíves akkor most elővenni a bukszát és mindenkinek jóvátételt fizetni, hanem ő saját magától rájött az Isten közelében, hogy nem volt helyes, ahogy eddig éltem, ahogy eddig a munkához viszonyultam, ahogy a pénzhez eddig viszonyultam, és ő ígérte meg, hogy mindenki, akit megkárosítottam, a négyszeresét fogja kapni annak, amit elvettem tőle. Tudomásul kell vennünk, hogy tolvajok nem lesznek részesei az Isten országának, és nem tud Isten áldást küldeni oda, ahol valaki tolvajlással szerzett dolgokkal rendelkezik, és ilyen módon tartja fenn magát. Még egy nagyon fontos üzenet ennek a kis versnek a végén, hogy a két kezével dolgozva, miért is dolgozzon, hogy legyen mit adni a szűkölködőknek. És itt érdemes erről egy picit elgondolkodnunk. Szűkölködők mindig lesznek közöttünk. Ezt Jézus maga is mondta, hogy mindig lesznek szegények közöttetek. Vannak olyanok, akik nem dolgoznak, vagy azért nem dolgoznak, mert nem képesek rá valami betegség folytán, vagy ellopták a szerszámukat, vagy kizárták őket abból a munkaközösségből, ahol korábban dolgoztak, mert már lassabbak, vagy megkoptak az ismereteik, és így tovább. Nagyon sokféle munkanélküli, vagy dologtalan ember van közöttünk, akik szűkölködnek ebből kifolyólag. Tehát ilyenek mindig lesznek közöttünk. Azonban mondott egy másik nagyon tanulságos tanítást is Jézus a szűkölködőkkel kapcsolatban, mégpedig úgy szól a példázat, hogy volt egy gazdag ember, akinek a kapujában ott ült egy Lázár nevű koldus. És itt hadd hívjam fel a figyelmet arra, hogy nekünk nem a világ összes koldusát kell boldoggá tennünk, de a magunk gazdagságának a kapujában mindegyikünknek ott van a magunk koldusa. Lehet, hogy éppen a saját lakásunkon belül. Aki arra vár, hogy mi megelégítsük az ő szükségét. Nem arról van szó, hogy ebből meg akar gazdagodni, csak ami neki aznapra feltétlenül szükséges. Szeretetből, kenyérből, gondoskodásból, és így tovább. Ez sokszor a gyerekünk, akivel való foglalkozás helyett mi nagyon gyakran a számítógépet választjuk, lehet az anyósunk, akinek jó lesne, hogyha levágnánk a kenyérhéját, mert ő már nem tudja megrágni a kenyérhéját, és levágni is nagyon nehéz neki a göcsörkös ujjaival. Mi pedig el vagyunk foglalva azzal, hogy a körülöttünk levő hiénáknak falatokat dobjunk. És most engedtessék meg ez a durvaság, kijövünk a templomból, és ott vannak a hiénák. Ha megetetjük a hiénákat, mi lesz a következmény? Oda fognak szokni. Egy idő után minket fognak megenni. Akinek a templomban dolga van, az bemegy a templomba, és már volt olyan fedél nélküli testvérünk, aki hitre jutott. Ott van közöttünk, és Isten gondoskodik róla, és már nem éhezik, és van hol a fejét lehajtania. Azok, akik ott hiénáznak, azok nem erre vágynak. Azok a mindennapi alkohol szükségletüket próbálják kielégíteni. Nekünk nem a hiénákat kell kiszolgálnunk, hanem azokról kell gondoskodnunk, akiket Isten ránk bízott, akik ott ülnek a kapunkban. Tehát legyünk készségesek arra, hogy a szűkölködőket észrevegyük. Amikor az irgalmasságról beszél az ige, akkor valami olyasmit mond, hogy a belső részei megindulnak, megrendülnek. Szerintem mindannyian átéltük már ezt, akár a tegnapi filmrészletek kapcsán is, hogy most valami olyan történik, ami miatt a vegetatív idegrendszerünk egyszer csak megindítja a könnyelválasztást, és érezzük, hogy egy nagy változás folyik bennünk. Ezek belső hormonális változások, amelyek az emberben azért jönnek létre, mert egy másfajta állapotra készítenek föl bennünket. Vannak olyanok, amelyek a menekülésre készítenek fel, és vannak olyanok, amelyek az irgalmasságra indítanának bennünket, az együttérzésre. Nagyon sokszor tudatosan megpróbálunk ez ellen tenni. Ne nézz oda a gyereknek, hogy most mit nézed azt a koldust, mit gondolsz róla, nem kell neked azzal foglalkoznod, és kiöljük belőle ezt a fajta odafigyelést és ezt a fajta irgalmasságot. Mert mi magunkban sincsen irgalmasság. Isten pedig azt szeretné, hogyha a szűkölködő felé a belső részeink megindulása, amikor jelzi, hogy nekünk most valami tennivalónk van, akkor meg tudna indulni a kezünk is, a lábunk is, és tudnánk róluk úgy gondoskodni, ahogy azt a helyzet megkívánja. Tehát mindegyikünknek saját koldusaink vannak, és jó, hogyha őket szem előtt tartjuk és gondoskodunk róluk. Isten egyébként a hűséges szolgáját egészen másként kezeli, és azt gondolom, hogyha mi hűek vagyunk a saját koldusaink felől, mi ugyanezt a fajta gondoskodást várhatjuk, hogy Isten fog másokat indítani, amikor mi magunk fogunk rászorulni erre, és szükségünk lesz mások irgalmasságára. Befejezésül és összefoglalásul az Efezusi Levél 5. részének a 10.-17. versét hadd olvassam fel. Vizsgáljátok meg, hogy mi kedves az Úrnak, és ne legyen részetek a sötétség gyümölcstelen cselekedeteiben, hanem inkább leplezzétek le azokat, mert amiket titokban tesznek, azokról még beszélni is szégyen. Mindazt pedig, amit a világosság leleplez, napvilágra jön. Mert minden, ami napvilágra jön, világosság. Ezért mondja, ébredj fel, aki alszol, és támadj fel a halálból, és felragyog neked a Krisztus. Jól gondoljátok meg azért, hogyan jártok, nem mint esztelenek, hanem mint bölcsek. Azért ne legyetek esztelenek, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Amit itt most felsoroltam, ugye ez részben egy picit bevilágít az életünknek azokban a részeiben, ahol a sötétség van. Hogyha ezeket a felszínre hozzuk, megvalljuk egymás előtt, hogy mi az, amiben vétkeztünk, leleplezzük ezeket, akkor ezek a későbbiekben már nem fognak ránk hatni. És át fog alakulni az életünk is, és nem fogjuk elkövetni azokat a hibákat, nem fogjuk azokat a lopásokat elkövetni egymás ellen, mert itt most egy kicsit anyagias szemléletű lopásokról beszéltem, de a Biblia ismeri azt, amikor egymásnak a szívét lopjuk meg. És átéltük mi is azt, hogy egy kedves hívő házaspárral jó barátságban voltunk, és egy másik kedves hívő házaspár is megérkezett a gyülekezetbe, és azt tettük észre, hogy a velünk való közösségük az egyre ritkábbá vált, és hogyha kerestük őket, akkor nem voltak olyan szívesek, mint korábban, és nagyon keserűvé vált a szánkéze. Aztán egy pár hónap múlva kiderült, hogy azt a mélységet sosem érték el abban a fajta barátkozásban, amit ez az frissen érkező házaspár és közöttük volt, és ők megvallották, hogy ezzel bűnt követtek el, hogy bennünket elhagytak, és ettől helyreállt a rend közöttünk. Tehát hívő közegben is van olyan, hogy meglopjuk egymás szívét, megpróbáljuk elcsaklizni a másiktól azt, amit megirigyelünk tőle, azért, mert olyan kiegyensúlyozottnak, olyan jónak, olyan gazdagnak látszik akár egy barátság, de ahogy a filmből láttuk, a házasság is ilyen lehet. Az, hogy a másiknak szép felesége van, vagy derék férje, az nem jogosít föl bennünket arra, hogy a másikét elvegyük, viszont bátoríthat arra, hogy fektessünk bele munkát, hogy élvezni tudjuk a házasságunkat, hogy élvezni tudjuk a hívő barátságainkat. Köszönöm szépen!